Paut Csilla vagyok. Talán önök között is van, aki olyan terápiát keres, ami segíthet megoldani egészségügyi problémáit, anyagi vagy kapcsolati nehézségeit. Módszer rengeteg van, de valójában melyik mit takar? Spiritualitással, egészséges életmóddal foglalkozó vendégek segítségével próbáljuk meg feltérképezni a különböző lelki és fizikai síkú eljárásokat.
Somebody's gonna hurt somebody before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. But everybody wants to touch somebody. It ever takes all night. Everybody wants to take a chance. They can come out right. Gonna be
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Rádió Bécsben, ez a teljesség igényével, én Aut Csilla vagyok, és szeretettel köszöntöm velem szemben Frank Pálffy Tímeát. Szia, Timi!
Szia, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Timi gyógytornász, és a DORN terápiáról fogunk beszélgetni, ezzel egy picit már közelebb jutottunk, tehát mindenképp valami mozgásszervi dolog, mert ha csak annyit mondunk, hogy DORN terápia, nem biztos, hogy tudjuk, hogy miről szól. Miről szól?
Valójában ez egy módszer, DORN módszer a teljességigényeként ennek a módszernek, vagy ennek a terápiának a hivatalos elnevezése. Az 1970-es években alakult ki ez a módszer, Dieter Dorn német farmer nevéhez fűződik.
Farmer?
Igen. Ő nem szakmabeli volt, tehát nem egészségügyben dolgozó terapeuta, hanem az történt vele, hogy a munkája során, a munkavégzése során egyszer egy lumbágós panasza lett.
Szerintem beteg lett az egyik állat.
Nem. És elment a helyi gyógyítóhoz abban a németországi kisvárosban, ahol ő élt. És ez a helyi terapeuta, aki egy holisztikus gyógyító volt, a Dornhoz hasonló mozgásokkal gyakorlatilag az első kezelés után rendbe hozta a derekát. Aha. És itt indult a dolog.
Na, tehát akkor nem is ő találta ki, hanem az, aki ez elment igazából.
Azért nem egészen, mert ő meg szerette volna tanulni ezt a módszert, de nem volt már lehetősége rá, mert a gyógyító sajnos meghalt, és utána ő maga úgy döntött, hogy annyira pozitív hatással volt ez rá, hogy gyakorlatilag azt szoktuk mondani, hogy mint a puzzle darabjait, a saját élmény, a saját tapasztalatokból és a kutatásaiból, az olvasmányaiból, illetve egészségügyi dolgozók orvosi segítséggel együtt gyakorlatilag felépítették ezt a módszert.
Mit mondtál, hogy egyszer volt, vagy többször volt, vagy ennél
egyszer,
egyszer? Tehát egy kezelés alatt annyi tapasztalásra tett szert a kialakuló módszerrel kapcsolatban, hogy ebből meg tudta alkotni végül is ezt a Dorn terápia
módszerét. Ez egy nagyon furán hangzó mondat egyébként, de valójában tényleg így történt, de gyakorlatilag a Dorn módszer alkalmazása egy nagyon egyszerű technikán alapszik, gyakorlatilag minden ízületet ugyanazzal a technikával, egy kompresszióval, egy nyomás alkalmazásával kezelünk, tehát igazából nem volt nehéz elsajátítani az alapokat a módszerhez.
Azért van, hogy ő összetudta rakni ezeket a puzzle darabokat egy kezelés alatt, mert gyakorlatilag a kezelés során, tehát gondolom ez egy óra, vagy valami ilyesmi lehet,
igen,
minden szerven, vagy hát minden ilyen mozgás szervi részen végig mentek?
Igen, a kezelésnek az a lényege, hogy gyakorlatilag minden ízületet kezelünk, tehát gyakorlatilag a talpunktól a fejünk búbjáig az összes fontos ízületet megkezeljük, az összes csigolyát, ahol egyrészt panaszunk van, vagy ahol éppen szükség van a kezelésre, mert fájdalmat érzünk, különbséget tapintással, tehát nagyon finom érzékelést igényel a terapeutától a kezével, illetve gyakorlatilag azért, mivel egy holisztikus módszer és az egész testet egységes egészként kezeli, tehát energetikailag figyelembe véve gyakorlatilag minden ízületnek egy jó mobilitású, jó mozgékonyságot szeretnénk biztosítani, ezért attól függetlenül, hogy a vendégünknek vagy páciensünknek nincs mondjuk a finom motorikában, a kéz kis ízületeiben problémája, de ugyanúgy megkezeljük ezzel a kompressziós technikával akár a kéz kis ízületeit a kezeléseink során.
Zene után folytatjuk.
That long black cloud.
Frank Pálffy Tímea Dorn instruktorral beszélgetünk a Dorn módszerről. És teszem azt, nekem van valamilyen ízületi, vagy valamilyen fájdalma, mert nem biztos, hogy tudom, hogy ízületi, de valami fáj.
Legyen egy derékfájásod.
Legyen egy derékfájásom, ne legyen, de hogy
mondjuk legyen,
példát, igen. Hogy valakinek mondjuk, van, emberünknek van egy derékfájása, és hallott rólad, hallott a módszerről, elmegy. Hogy kell elképzelni egy ilyen kezelést?
A bejelentkezés után gyakorlatilag egy másfél órát foglalok be az első alkalommal a vendégnek, paciensnek. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mivel hogy maga a kezelés az 60 percet vesz igénybe az első alkalommal, és a maradék 30 perc az azzal telik, hogy egy alapos kivizsgálás, kikérdezés, részletes anamnézis felvétel történik.
Ez a kezelés után van?
Nem, előtte.
Előtte.
Tehát ezzel kezdjük, amikor megérkezik. Ugye van egy betegvizsgálati lap, amin az összes személyes adatait kikérdezem, mindent, amit tudni lehet a paciensről, volt-e műtéte, milyen gyógyszereket szed, milyen terápián járt már, volt-e kivizsgáláson, látta már orvos, stb. Utána megvizsgálom, tehát levetkőzik a paciens, megvizsgálom úgy, mint egy gyógytornász, ahogy első alkalommal látja a vendégét, keresem azokat az okokat, mi lehet a panaszai hátterében, milyen rossz statikai problémák, ízületi elmozdulások, úgynevezett blokkok vannak esetleg, hogy néz ki az izomrendszer, vannak-e rövidülések, túlfeszülések, csavarások, elmozdulások a testen. Ez mind látható és akár tapintható is a vizsgálatunk során. És amikor ezt fölmértem, utána gyakorlatilag elkezdődik a kezelés. A kezelés előtt mindenképpen van egy tájékoztatás, tehát elmondom a paciensnek azt, hogy ez egy manuális technika, a manuál terápiák körébe tartozik. Tehát
ez annyit jelent, hogy nem használsz gépeket?
Nem, saját kézzel történik a kezelés, ez nagyon fontos, mindig a beteg aktív közreműködésével, ami azt jelenti nekem, hogy én folyamatosan informálódom, kérdezem, hogy okoz-e panaszt, erős fájdalmat, nem válthatok ki, amikor kezelem őt, mit érez közbe, elviselhető az az erőssége annak a nyomásnak, mert ez egy nyomás alkalmazásával történik, egy enyhe nyomással természetesen, tehát mindig együttműködve történik a kezelés, és gyakorlatilag az alsó végtag felül, a medence felül, utána a csípőtért, bokaízület felől, fölfelé haladva, az összes gerinc szakaszon végigmenve, befejezzük gyakorlatilag a rágóízületnél a kezelést. Tehát a nyaki szakaszon a nyakcsigolyákat is ugyanúgy kezeljük, a vállat, a könyököt, a csuklót, akár a szedcsont és a kulcson találkozásánál lévő ízületet is, de mindenképpen megelőzően ugye fölmérem, hogy egyrészt van-e ott panasza, illetve hogy szükség van-e a kezelésre.
Na de azt mondod, hogy akár van, akár nem végigcsinálod.
Az első alkalommal mindenképp végigcsinálom. Azt szeretném elérni, arra szeretnék törekedni a kezelés során, hogy minél jobb mobilitást, mozgékonyságot érjek el az ízületeiben, és nyilván ez egy összefüggő egységes egészként a testben úgy működik, ha mobilissá válik a vállam, akkor ez segíti az összes funkciót, amit a kezemmel, a felkarral tudok végezni, pedig lehet, hogy csak egy könyök panaszom van, de attól még a vállizület felől is tudom segíteni a mobilitását az egész
felső végtagnak. Hiszen kihat az a fájdalom, vagy az a probléma a vállizületre is. És amikor legközelebb megy a páciens, akkor már nem csinálod végig csak azt, amire emlékszel, hogy neki volt, vagy akkor egy újabb felmérést csinálsz?
Ez egy nagyon jó kérdés. Dokumentálom természetesen, hogy az első alkalommal hol találtam panaszt, hol van neki ugye panasza eleve, és annak megfelelően a második alkalom már csak egy 60 percet vesz igénybe, és ugyanúgy a panaszainak és az én vizsgálatom során felmért állapotnak megfelelően végigkezelem a testet, de ugyanúgy végigmegyek, ahogy beszéltünk már róla, a kéz kisizületein is, noha mondjuk nem kisizületi panasza van a kézfején.
De kialakulhatott közben valami.
Akár, igen, igen.
Tehát akkor két dolgot kell megkülönböztetnünk, egyrészt azt, amikor felméred, hogy mi a probléma, másrészt azt, amikor kezeled. Akár a problémát, akár csak az ízületet. Hogy néz ki az, amikor felméred? Hogy kezdődik ez az egész kezelés? Fekszik a kliens, áll a kliens? Hogy
áll,
néz ki?
Áll, mindenképp áll. Ugye álló helyzetben egy megtekintéssel kezdünk, hátulról, oldalról és előről, illetve mindkét oldalról. Gyakorlatilag a megtekintéssel fölmérem, figyelem, kutatom, keresem a szememmel azt, hogy az ízületeknek az elhelyezkedése harmonikus, fiziológiás elhelyezkedéséhez képest az adott paciensnek hogyan állnak egymáshoz, milyen viszonyban az ízületek.
Itt akkor nem csak a szimmetriát nézed,
Nem csak a szimmetriát.
De abszolút, azt gondolom elég fontos.
Hát abszolút, de ha abba gondolsz bele, azért nagyon ritkán találunk tökéletes testet. Tehát olyan nincs, hogyha 10 embert egymás mellé állítanánk, hogy mind a 10-nek szuper helyen lenne mondjuk a medence, ami
de
a statikai.
De ez mind valami elváltozás, ami segíteni kéne, nem? Tehát elvileg nekünk szimmetrikusnak kéne lenni.
Elvileg igen, de én nem találkoztam még olyan pacienssel, akinek nem lett volna valahol valamilyen panasza.
Mondjuk ez megnyugtató. Oké, tehát megnézed, hogy mondjuk hosszabb be az egyik lába, mint a másik, följebb van az egyik csípőcsontja, mint a másik, például teszem azt. De igen? Ez a szimetria. Mi az, amit nem szimetria alapján nézel?
Ugye ilyenkor, amikor statikai elmozdulás van, tehát a csontrendszert érintő ízületi elmozdulásokat figyelem, de mellette ott vannak a lágy részek is például. Ugye a lágy részek alatt értem akár az ízületeknek a mobilitását, mozgékonyságát, ugye minden ízületünknek megvan, hogy milyen mozgásterjedelemben harmonikusan kellene mozogniuk, illetve az izmoknak van saját természetes lefutásuk, azt nézem, hogy ott van-e feszülés, húzódás,
de megtapogatod
görcs,
akkor
abszolút,
ezek szerint
tehát
végig.
A megtekintés után tapintom is őket, illetve a gyógytornában vannak speciális tesztek, amivel tudom akár az izmoknak az erejét, tudom mérni a tömegét, akár centiméter szalaggal, tudom tesztelni azt, hogy rövidült-e az izom, vagy éppen gyengült, meg van nyúlva az az izom. Tehát nagyon speciális az a terület, amivel egy gyógytornász föl tudja mérni az állapotát a vendégnek.
Jó, értem. Felmérted. Felírtad, megbeszélted. Neki ilyenkor kell közreműködni egyébként bármit maga a felmérés során?
Persze, ilyenkor kérünk mozgásokat, amiben ő segít, aktívan részt vesz, tehát ez mindig gyakorlatilag folyamatosan
kommunikál. Mivel gondolom az erejét, hogyha méred egy izomnak,
persze,
akkor hogy mennyire
igen,
tudja
igen,
eltolni a
abszolút,
kezeld, ilyesmi.
Abszolút. Utána, miután megtörtént ez a 30 perc kikérdezéssel vizsgálattal, elkezdődik maga a kezelés. Ugye a kezelés az egy végtaghoz vizsgálattal kezdődik.
Hát, ez az most csak itt jön?
Így
hogy
van.
Rövidebb az egyik lába?
Igen, mert hogy ez egy kicsit más végtaghoz vizsgálat, mint amit egyébként egy gyógytornász megszokott a munkája során. Gyakorlatilag ez Dorn alakította ki, ezt a Dorn szerinti végtaghoz vizsgálatot, mert többféle lehetőség van erre. Ez úgy néz ki, hogy háton fekvésben a kezelőágyon fekszik a paciens, és megkérjük, hogy lazítsa el a két alsó végtagját, miközben a bokáját a kezemben fogom, és megemelem a két lábát 80-90 fokos körülbelül csípő emelésben, nyújtott térdekkel, és azt keresem, azt vizsgálom, hogy melyik sarka van magasabban. És ez azt mutatja nekem, hogy melyik oldalon alakulhatott ki a medence és a csípő körül egy diszfunkció, egy elcsúszás, elmozdulás. Ez azért fontos a Dorn módszerben, mert hogy Dorn azt vallotta, Dieter Dorn maga, hogy mindig a statika az a medencéből, a medence körüli ízületekből indul. Ha a medence nem szimmetrikus elhelyezkedésű, az hat az összes alatta és az összes fölötte lévő ízületekre. Ezért onnan kezdi a kezelést, és ezzel nézte meg Dorn, hogy melyik oldalon indítsa el a kezelést. Ez volt csak a lényeg, egyébként semmi másban nem volt szerepe ennek a speciális általa kialakított végtaghoz vizsgálatnak.
Na jó, mondjuk van egy rövidebb, meg van egy hosszabb lábam. Melyiken van a probléma?
Tehát azt mondod, tegyük föl, hogy mondjuk a vizsgálat során a jobb lábadnál a sarokcsont az magasabban volt.
Igen.
Akkor a jobb oldalról indítjuk a kezelést. Ez csak ennyit jelent. Az a hosszabb. Nem is azt mondanám, hogy a hosszabbik, mert ez nem egy valódi végtaghoz különbség, hanem ez egy látszólagos, az ízületek.
Na de hogy honnan tudom, hogy ez a szemlélet kérdése, hogy most mi a jobb, hogyha rövidebb, vagy hogyha hosszabb? Hát kettőről beszélünk.
Ez egy jó kérdés. Alapvetően itt az a lényeg, hogy a harmónia, a szimmetria felé törekedjünk. Nekünk
na
az...
de miért nem a rövidet hosszabbítjuk?
Mert az nem kompresszióval kezel.
Nem értem. A kompresszió az nyomás.
Mert
azt
hogyha
értem.
Rövidebb az a végtag,
igen.
Akkor ha azt mondanád, hogy onnan kéne kezelni, akkor azt egy húzással tudom a másik oldalral egy szintbe
és
hozni.
Nem jó.
Viszont a Dorn módszer az nyomással kezel. És hogyha elképzeled, hogy az oldali hosszabb, amelyik oldalon kezdem a kezelést, és a medence felől kezdem, akkor a nyomással és a mozgatással a hosszabbik oldalt mobilizálom, segítem vissza a szimmetria
tehát
felé.
Azt érzed, vagy azt gondolod, vagy ezek szerint ez azt jelenti, hogy ez kijött a helyéről, az az ízület?
Ez egy elmozdulás, igen. Ez egy ízületi elmozdulás, mi ezt úgy hívjuk, hogy blokk. Egy rossz helyzetben lévő minimális, szinte milliméterekről van szó, elcsúszott ízület, mert hogy ugye a csont izomzatokon az izmok erednek és tapadnak, és ha az izom például rövidül, tehát közeledik egymáshoz a két vége az izomzatnak, az húzza el a csontot, egy picit elmozdult rossz helyzetbe, és visszatérve a kérdésedre, ugye, ha a rövidebb oldal felől kezdeném, akkor viszont nem egy nyomást tudok alkalmazni, hanem egy húzást, mert úgy akarnám kiegyenlíteni a két oldalt.
Olyan, gondolom, olyan módszer is van, de ez nem az.
Abszolút. Vannak más manuálterápiás technikák, és a trakció, mint húzás, az ugyanúgy része a kezelésnek. A Dorn abban specifikus, hogy az összes izületet egy kompresszióval, egy nyomással kezeli.
Zene után folytatjuk.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Di stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Domenico Modugno éneket a Rádió Bécsben, ez a teljesség igényével, én Aut Csilla vagyok. És Frank Pálffy Tímával beszélgetünk a Dorn módszerről, és még nem végeztünk azzal, hogy elment az ember, a derékfájós ember hozzád, mert most már ugye tudjuk, hogy az egyik lába szegénynek rövidebb, mint a másik, de az nem baj, az a baj, hogy a másik hosszabb. Mert azzal kezdünk foglalkozni, igaz?
Hát onnan kezdődik igen a kezelés, hogy a medence felől a hosszabbik oldali végtaggal gyakorlatilag kezdjük a csípő medence kezeléssel, és utána haladunk az alsó végtag kezelésével
nem,
tovább.
Nem lépjük át a csípőkezelést, mert most megnézzük, hogy mi, hogy nyomás, meg mi történik.
Hát a kompresszió gyakorlatilag, maga a nyomás, az egy az izületre helyezett kézzel történő olyan nyomás irányt jelent, hogy gyakorlatilag a nyomás maga, meg az izületnek a mozgatása a megfelelő irányba segíti vissza, ezt ha angolul szépen akarnám kifejezni, azt mondanám, hogy guide the joint, tehát vezetem az izületet az ő saját fiziológiás mozgás irányába.
Amit ez már egy, ő tud, csak
amit
elfelejtett.
Amit ő már tud, vagy azért segítem, mert blokkolt a mozgása valami miatt, vagy azért segítem, mert hogy eleve nincs jó helyzetben, amiről már beszéltünk.
És egy csípőizületünk van?
Nem, hát természetesen kettő.
Már úgy értem, hogy egy oldalon egy, tehát az...
Ja, úgy igen, abszolút, igen.
Tehát
igen.
Az, annak van egy pontja, ahová oda rakod az ujjad, és az, nem, az mindig oda kell rakni az ujjad?
Mindig megvan, hogy hova helyezzük, igen. Nem feltétlenül mindig az ujjat, valamikor teljes tenyérrel, ököllel vagy hüvelykujjal kezelünk, de gyakorlatilag mindig érintéssel történik, tehát a terapeuta az adott izületen keresztül a nyomás alkalmazásával segíti az izületet a jó mozgás irányba, ezáltal mobilizálja az adott izületet, segíti az izületnek a mozgékonyságát, mert minden nyomás közben, után izületi folyadék áramlik az izületekbe, ugye ezáltal miután megtörténik mondjuk egy csípőkezelés, utána, ha megmozgatja az izületét, a csípőizületét, a paciens már eleve érzi, hogy könnyedebbé válik a mozgás. Ez nem egy csoda kezelés, hanem gyakorlatilag maga a nyomásnak egy fiziológiás hatása az, hogyha közelítem az izületi felszíneket egymáshoz, miután elengedem a nyomást, utána bezúdul az izületekbe a folyadék, és ez a nagyszerűsége a dornak, hogy így tudjuk segíteni a mozgékonyságát az izületeknek.
Ez olyan, mint amikor az érnek egy picit elzárjuk az útját, utána
akár.
Sokkal erősebben megindul a vér.
Igen, igen.
Na most, ha én izület lennék, és te engem ott nyomogatnál, én nem biztos, hogy örülnék. Ez nem hajlamos gyulladásra? Vagy nem, vagy annyira nem nyomod, vagy nem hajlamos?
Eleve gyulladáskor nem is kezelhetünk, tehát az egyik fontos kontraindikációja a kezelésnek, amit egyébként feltárunk, amikor kikérdezzük a pacienst, mikor megjelenik az első alkalommal. Tehát egy nagyon fontos része az első alkalomnak, ugye amiről már beszéltünk, hogy jó alaposan kérdezzük ki. Mert gyakorlatilag, ha ez elmarad, akkor lehet, hogy mondjuk szteroidot szed az adott paciens, és ha én erre nem kérdezek rá, hogy milyen gyógyszereket szed, vagy van esetleg mondjuk súlyos csontritkulása, akkor nem alkalmazható a dornterápia, mert nem javallott az izületeket dornmódszerrel kezelni. Tehát, ha gyulladás van, akkor eleve nem is kezelem. De az fontos, hogy ugye a nyomás az nem okozhat sose olyan erős fájdalmat, ami a paciensemnek vagy a vendégemnek nem elviselhető.
Azt te állapítod meg, hogy gyulladás van-e, vagy a kliens mondja?
Hát egyrészt kikérdezem, és a kérdezéskor, ha van olyan panasza, tünete, ami gyulladásra utal.
Azt mondja, hogy fáj.
Éjszakai fájdalom például, az nagyon tipikusan a gyulladásra jellemző. Tapintásra már érezhető, duzzadt, meleg, piros. Tehát azért az izületeken már megtekintéssel, tapintással is lehet érzékelni, illetve abból, amit én kikérdezek, mint milyen tünetei vannak, illetve ha leleteket hoz, természetesen le van írva a leletében, hogy találtak nálam mondjuk egy izületi gyulladást a vállában, akkor nem fogom a vállát macerálni dornmódszerrel. Ettől függetlenül, ha a vállában van egy gyulladás, de mondjuk nem azzal a panaszával jön, hanem van egy derékfájása, attól még megkezelhetem dornmódszerrel.
A derekát.
A derekát, és kihagyom azt az oldali vállát, ahol gyulladás van.
Jó, tehát egy apró nyomást gyakorolsz különböző irányba, azt te állapítod meg, hogy melyik irányba, nyilván, és ő mozgatja a lábát, a kezét, akármiét, vagy te mozgatod.
Ő is mozgathatja, tehát aktívan is részt vesz benne, illetve attól függően, mert ugye nem minden esetben tudják a paciensek a teljes mozgás terjedelemben mozgatni az izületüket, mert fájdalmuk van, vagy olyan problémájuk, esetleg volt egy törés, műtötték, stb. Tehát akkor együtt ezt úgy hívjuk, hogy vagy vezetett aktívan, tehát én is segítem a mozgást a meglévő terjedelemben, ameddig tudja mozgatni, vagy van olyan eset, amikor teljesen passzívan, tehát én vezetem, én mozgatom az adott izületet, miközben a nyomást alkalmazom.
Lehet, hogy az se jó mindig, ha ő kifejt valamilyen izommunkát, igaz? Az is valamit ott lehet, hogy nem segít éppen, hanem árt.
Ártani nem árt. Nem.
Jó, tehát ez megtörtént a csípőnél, gondolom, akkor a lábát mozgatja emberünk, igaz? Vagy mozgatott-e?
Így van, igen. A csípőízületét, mindkét oldalon kezelem a csípőízületét, tehát miután ugye a hosszabbik oldal felől elkezdtem kezelni a jobb vagy a bal oldali csípőjét, mindig átmegyek a másik oldalra, tehát szimmetrikusan, harmóniában kezelem a két oldalt. Jobb csípő, bal csípő, utána egyik térd, másik térd, egyik boka, másik boka, és utána visszaellenőrzöm, és összehasonlítom újból a két alsó végtag egymáshoz viszonyított helyzetét a Dorn szerinti végtaghoz vizsgálattal.
És ez minden esetben utána már egyenlő lesz?
Nem feltétlen, de nagyon sokszor kiegyenlítődik, vagy már eleve látom, hogy változott, csökkent a különbség. De nem várható el minden esetben, hogy maximálisan elérem a teljes egyforma.
Gondolom nem attól függ, hogy mennyi volt eredetileg a különbség, hanem a problémától.
Abszolút, meg milyen régóta áll fönn az a probléma.
Oké, megvagyunk az alsó végtagokkal, csípőtől lefelé, mi történik azután?
Utána, ha megtörtént ez a visszaellenőrzés a végtaghoz vizsgálattal, akkor megkérem, hogy álljunk föl, és utána történik a medencétől, a kereszcsonttól fölfelé, de már függőleges helyzetben a kezelés. Tehát ilyenkor jön a kereszcsont kezelése, a farokcsigolyáknak a kezelése, és haladok fölfelé, alulról felfelé építkezve, ágyéki szakasz, háti gerinc, háti szakasza a gerincoszlopunknak, nyaki szakasza, aztán a nyakcsigolyák után a két felső végtag és a rágóízület. Tehát van egy pontos menete sorrendje.
Na de várjál, amikor mondjuk a deréknál vagy valamelyik csigolyánál, igen, akkor mit kell mozgatni?
Amikor az
előrehajolgat?
Nem. Akkor lengeti a lábát, tehát egy lábon áll, és a másik lábát, mintha járnánk, ugye a járás során természetesen fiziológiásan belemozdul a medencénk is a lépésciklusunk során, amikor ugye egyet lépünk előre, a medencénk ugyanúgy követi a mozgást, az ágyéki csigolyák ugyanúgy részt vesznek ebbe a mozgásba, tehát imitáljuk a fiziológiás mozgását az adott izületnek, akár a kereszcsontról, akár az ágyéki csigolyákról van szó, egy álló helyzetű, lengető mozgással.
Előre-hátra, oldalra nem mozgatjuk.
Előre-hátra csak. És itt az a lényeg, hogy mozgásban legyen az adott izület, amit szeretnék én megmozgatni, megkezelni a Dorn módszere. Mert nagyon sokszor úgy lengetik a lábukat, hogy csak csípőből előre-hátra, de nem mozdul be a medence meg a derék. Tehát meg kell mutatni nekik, mielőtt elkezdi a kezelést a terapeuta, hogy mi a jó, mit szeretnék én elérni, hogy hogyan történjen az a mozgás az izületben, hogy együtt működve utána a nyomás alkalmazásával mobilizálni tudjuk az izületeit.
Amikor mondjuk a lapockáim között találsz már egy csigolyát, az is még hat a medencémre?
Mondd még egyszer, hát a lapocka között találnék
egy csigolyát. Tehát a lapocka magasságában lévő csigolyák, tehát ezek a felső háti szakaszon lévő csigolyák, ezek is hatnak még a medencére, vagy az már a felső test, kar, ilyesmire vonatkozik?
Olyan szempontból mindenképp hat, ahogy ugye alulról fölfelé haladva kezelem a pacienst, hogyha nem kezelem meg a háti szakaszán lévő csigolyákat, hanem mondjuk tegyük föl, kihagynám, hanem a medence derék és egyből ugornék a nyakra, az azért nem lesz jó, mert ha ott marad a mozgáskorlátozottság, például egy adott csigolyában, ahol lehet, hogy a paciensnek nincs panasza még, mondjuk a két lapocka között, egyáltalán nem fáj neki, tehát nem okoz gondot, de a vizsgálatunk során azt vesszük észre, hogy ott van egy mozgáskorlátozottság, vagy egy feszes izomzat, akkor azzal, hogy ott marad, és én nem kezelem meg ez a blokk, mi így hívjuk, hogy blokk, az bizony idővel ugyanúgy visszahúzhatja a medencét, vagy akár a nyaki szakaszon lévő elmozdulásokat ugyanúgy, ami az eredeti állapot volt. Tehát mindig arra kell törekednünk, hogy a gerincet, mint egységes egészként vegyen figyelembe. Nem lehet külön szedni azt, hogy csak a derekam, és csak a hátam, és csak a nyakam, hiszen folytatólagosan megy fölfelé a gerinc.
És minden csigolya mentén valamit csinálsz? Mindegyik?
Egyesével végigvizsgálom, miközben ugye kezelem. Tehát haladok fölfelé, én is kérdezem a vendéget, hogy érez-e ott bármi fájdalmat, panaszt, megmozgatom, érzékelem, figyelem azt, hogy milyen a mozgása az adott csigolyának. Ha ott nincs semmi panaszt, nem is találok semmit a vizsgálatommal, akkor azt az egy csigolyát kihagyhatom, és megyek tovább. Uh-huh. Tehát csak ott kezelek, ahol panasza is van, vagy ahol a vizsgálat során találok valamit.
Jó, végigmentünk a gerincen.
Nyaki szakaszt befejezve.
Nyaki szakasz, és sehol semmi karmozgatás, vállmozgatás, vagy ez ezután jön?
Ez azért jön közbe gyakorlatilag, mert az ágyéki szakaszt a lábmozgatással szeretném megmozgatni a kezelés során, viszont a hátat már nem a lábmozgatással, tehát amikor a háti szakaszt kezelem, akkor bizony már felső végtaggal dolgozunk, ezt úgy kell elképzelni, hogy leül a vendég, és lengeti a két karját törzs mellett, váltva, felváltva, miközben egy törzs rotációt csinál, és a törzs rotációval fogjuk a háti szakaszon a csigolyákat mobilizálni, megmozgatni, bekapcsolni a kezelésbe. Tehát az ágyéki szakaszt a láblengetéssel, a háti szakaszt a kar törzs mozgatásával érjük el, a nyaki szakaszt pedig egy fej forgatással, rotációval fogjuk kezelni.
És azt mondtad, hogy állkapocs a vége. Ez
hát
némileg ijesztőnek
állkapocs, ízület, illetve hát a felső végtag is hozzátartozik még, tehát azt is azzal zárul a kezelés. De igazából a kezelés szempontjából mindegy, hogy előrébb veszem az állkapocs ízületet, és a, vagy éppen fordítva a felső végtagot.
Akkor tisztázzuk a karokat, az kevésbé ijesztő.
A rágó ízületnél, amikor vizsgálunk, akkor nagyon sokszor azt tapasztaljuk, amikor figyeljük a mozgását a rágó ízületnek, hogy nem harmonikusan, szimmetrikusan nyitódik, záródik az ízület, akár esetleg késésben van, vagy túl gyorsan mozdul, illetve nagyon sokszor ugye a nyaki panaszok a lágyrészek felől kihatnak a rágó ízület körüli izomzatra is, és ott gyakorlatilag egy nyitás-zárást alkalmazunk, és ugyanúgy a záráskor egy nyomással segítjük a megfelelő irányba mobilizálni az ízületet, hogy jó irányba, harmonikusan.
Ez itt a fül előtt van ez az ízület?
Igen, igen, aha, igen.
Ahogy kinyitjuk, itt érezzük,
kinyitjuk
hogy
egy
itt
teljes
mozgással,
szájnyitással, és utána a záráskor segítjük az ízületnek a harmonikus záródását egy nyomás vezetésével.
Jó, és akkor vannak a végtagok, felső végtagok még, azokkal mi történik?
Felső végtagnál egy oldalirányú mozgást alkalmazunk, tehát úgy kell elképzelni, hogy a felső végtagot egy oldalemelésből egy test mellé zárással mozgatjuk, miközben alkalmazzuk a nyomást. Könyök ízületnél hajlítást, nyújtást kérünk, nyitjuk, zárjuk ugye így az ízületi felszíneket, ha elképzeljük, hogyha hajlítjuk, nyújtjuk a könyököt, hogy hogyan mozog az ízület, és ugyanezt alkalmazzuk a csukló és az új kis ízületeinél is, és nagyon jó lehet érezni azt, amikor befejezi a terapeuta az egyik oldali felső végtagon a dorn kezelést, hogyha megmozgatja mondjuk az ujjait, hogy érzi a különbséget, ha már a jobb csuklóját, kézfejét kezelték, hogy a bal az még nem olyan laza, mint a jobb.
Uh-huh. Jó, itt most zenélnünk kéne, de nem érünk rá, úgyhogy megyünk tovább. Kinek ajánlott a módszer?
Gyakorlatilag azokat a szempontokat, ha figyelembe vesszük, hogy mikor nem javasolt, és azt be is tartjuk, akkor azt kell, hogy mondjam neked, hogy minden jellegű mozgásszervi panasz során alkalmazható a Dorn módszer. Sőt, ami nagyon fontos és kiemelendő, hogy életkor tekintve is gyakorlatilag csecsemőkortól kezdve alkalmazható, mert annyira lágy, finom technika, és ugye nem okoz fájdalmat egyáltalán, és nem is szabad, hogy fájdalmat okozzon, hogy gyakorlatilag pici gyerekeken is már elkezdhető a terápia, nem csak a felnőtteken alkalmazható ez a módszer.
Mi van akkor, hogyha én megelőző módszerként akarom ezt alkalmazni, azt is lehet?
Tehát, hogyha úgy jössz, tegyük föl egy kezelésre, hogy neked nincsen semmi panaszod, hanem
igen,
szeretnéd
csak
megtanulni.
Tudom, hogy az ízületem előbb-utóbb el fog kezdeni fájni, ha nem teszek ellene.
Gyakorlatilag a kezelés ugyanúgy néz ki, meg maga az első alkalom, ahogy korábban már megbeszéltük. El fogod nyilván mondani azt, hogy nem azért jössz hozzám, mert fáj a vállad, derekad, hanem egyszerűen csak szeretnéd megtanulni azt a módszert, hogy mi az, amivel te a hétköznapi életedbe be tudod építeni magát a kezelést, ugyanis a nagyszerűsége a Dornak az abban rejlik, hogy önkorrekciós technikát tanítunk, tehát miután befejeződik a kezelés, úgy megy el a vendég vagy a paciens, hogy én megtanítom neki, mint terapeuta azt, hogy hogyan tudja azt a technikát otthon ő is saját magán alkalmazni, amit én a kezelés során végeztem rajta. Tehát ez azért fontos, mert azt az elért mobilitást, amit az én kezelésem után, vagy azt a panasz csökkenést, fájdalom csökkenést, amit megtapasztal a kezelés után, ő napi szinten ugyanúgy el tudja végezni a panaszos területein, saját önmagán, és ez nem igényel hosszas folyamatot, tehát tényleg napi szintű pár perces gyakorlást igényel, és azért valljuk be, ha abba gondolunk bele, hogy mennyire nehezen szánunk időt saját magunkra, és beépítünk akár egy sportot az életünkbe, vagy bármilyen kikapcsolódást, a Dorn tényleg gyakorlatilag egy maximum 5-15 perces gyakorlást igényel, attól függ ki, milyen gyorsan végzi.
Jó, minden terapeuta ezt mondja, hogy napi 5 perc, és most nem tudom, hanyadik adásnál tartunk, úgyhogy vége lett a napra, hogy értem, hogy miről beszélsz. Tehát csak azt tanítod meg, és csak azt kell neki napi rendszerességgel csinálni, ahol neki problémája van?
Nem, mert ugye arról volt szó, hogy nincs problémája.
Ja, tehát... De nem, mondjuk, akinek problémája van, most olyannál tartunk, hogy azt mondtad, hogy otthon is tudja kezelni magát.
Van egy általános érvényű szabály, hogy ahhoz, hogy a test statikája jó legyen, hogy melyik azok az ízületek, amiket kvázi kötelező érvényen mindig kezelnünk kell, ez gyakorlatilag a csípőízületet, a kerescsontot, az ágyéki 4-5-ös csigolyát és a nyaki szakaszt mindig jelenti. Uh-huh. Ha elképzeled így, akkor a medence felől alulról építkezve, ha a törzs stabil, jó helyzetben van, az hat ugye a perifériás ízületeinkre, ugye a két alsó és felső végtagunkra. Tehát, hogy ez egy kötelező érvényben lévő szabály, és ezt egészítjük ki, amikor önkorrekciót tanítunk, azoknak a területeknek a gyakorlataival, ahol kifejezetten panasza volt a vendégnek, vagy én találtam valamit a vizsgálat során.
Ez biztos, hogy jól fogja csinálni a páciens otthon?
Nem.
Nem tud ártani vele?
Ártani nem tud vele, mert hogy én azt tapasztalom, amióta alkalmazom ezt a módszert, hogyha bizonytalanok, vagy úgy érzik, hogy valamit nem jól csinálnak, akkor mindenképp a második alkalom, amikor kontrollra jönnek, akkor el szokták mondani, hogy azt nem csináltam, mert hogy nem voltam biztos benne, hogy jól csinálom. Vagy olyan is van, hogy amikor kérem visszaellenőrzésre, hogy mutassa meg, hogy csinálta az ágyéki korrekciót például.
Nem véletlenül nem javult.
Igen. Akkor vagy az derül ki általában, hogy nem is csinálta. Vagy az derül ki, hogy csinálta, de nem biztos, hogy jól, amiért gyakorlatilag teljesen rendben van, tehát a tanulási folyamat azért az nem úgy megy, hogy csettintünk, és rögtön megy minden elsőre. Tehát ez belefér, és teljesen rendben van. Ugye az a célunk nekünk terapeutáknak, hogy egy olyan lehetőséget adjunk a páciensek kezébe, amit ő beépít a hétköznapokban, mint életmód, de alapvetően a kontrollok már azt a célt is szolgálják, hogy én visszaellenőrzöm, kócsolom, segítem, vezetem, tanácsokat adok neki, hogy hogyan kell ezt a hétköznapi életébe beépíteni. Tehát gyakorlatilag nem feltétlen fogja jól csinálni, de ugye a második előbb-utóbb alkalommal visszaellenőrzöm, még egyszer megmutatom, adok írásos anyagot neki, amivel gyakorlatilag meg tudja nézni, hogy hogyan kell. Tehát nem úgy megy el, hogy fejből megjegyzem, hanem vagy lerajzoljuk, vagy pedig kap egy írásos anyagot róla, ahol képben, szöveggel tudja követni, hogy így kell csinálni, hogy ne felejtse el, hogy is volt mondjuk az a csípőkezelés.
Azt mondod, hogy napi rendszerességgel, tehát akkor jó lenne, hogyha ezt naponta csinálná az, akinek fáj valamije, vagy elég, hogyha csak hetente csinálja, vagy kétszer egy héten, és megelőzésnél, hogy állunk ezzel a rendszerességgel?
Azért gondolom, hogy napi szinten kell alkalmazni, illetve jó ajánlott alkalmazni, bármiről is legyen szó, akár mondjuk, ha egy gyógytornát veszünk figyelembe, és van egy panasza, és gyógytorna gyakorlatokat adunk házi feladatnak, mert hogy a napi életmódunk ugye állandó terhelésekből, különböző, akár a stressz által, vagy akár a felvett testhelyzeteink révén egy feszültség, egy állandó tenzió éri a testet, ami által mindig van az, hogy az ízületeink, az izmaink a nap végére elfáradnak, akár 5-6 órát keresztbetett lábbal ültem a munkahelyemen például, és gyakorlatilag a napi szintű gyakorlás azt segíti, azt érem el vele, hogy a szervezet gyakorlatilag mindig a harmónia felé vissza van segítve, a jó ízületi elhelyezkedés, a jó energiaellátottság, a jó keringés, a jó mobilitás felé, illetve hát ugye itt jön a megelőzés szempontjából is a fontossága, hogy ha nem végezzük azt az adott gyakorlatot, de ugyanúgy a fülemmel és a vállammal tartom a telefont, miközben dolgozok, és már lehet, hogy mondjuk nincs panaszom, de vissza tud jönni az a panaszom, mert ott az a rossz hétköznapi tartásminta, ami ugyanúgy indukálja azt, kiváltja azt, hogy vissza fog kúszni a panaszom, hogyha nem segítem napi szinten ezt a jó ízületi elhelyezkedést, mobilitást a testszerte az ízületeimnél.
Mi van akkor, hogyha én nem csak azt a pár dolgot akarom megtanulni, ami nekem fontos, mert nekem ott fáj, hanem mondjuk az egész módszert meg akarom tanulni. Én ezt egy földi halandó megtanulhatja, mondjuk én?
Hát úgy tanulhatja meg a földi halandó, hogyha mondjuk ő egy paciens, és ugye saját magán alkalmazhatja.
Ne, ja, igen, de mondjuk én máson akarom.
De hogyha magát a módszert úgy akarja alkalmazni, mint én vagy más terapeuta, akkor egy továbbképzésen kellene részt venni. Én is tanítom a módszert, most már közel másfél éve. A tanfolyam az 3 napos, és gyógytornászok, orvosok, természetgyógyászok, konduktorok, szomatópedagógusok vehetnek részt, tehát olyan végzettségű szakemberek, akiknek megvan az alapon, hát így úgy mondom, hogy nagyon szükséges hozzá az anatómiának az ismerete. Tehát ez egy fontos követelmény, illetve hát az, hogy ugye egészségügyben dolgozó szakemberekről legyen szó, mert hát, hogy ugye egészségügyi problémákat kezelünk, és ehhez kell egy működési engedély is. A tanfolyam az 3 napos, péntek, szombat, vasárnap, és gyakorlatilag a tanfolyam során a Dorn módszert tanulják a hallgatók, illetve a tanfolyam kiegészül még egy a módszerhez kapcsolódó masszázsterápiával, amit úgy hívunk, hogy Braille masszázs. És a 3. napon gyakorlatilag a terapeuták egy oklevelet kapnak, amivel ők is engedélyt kapnak arra, hogy ezt a módszert más pácienseken is alkalmazhassák kezelésként.
Beszéltünk arról, mondtad, hogy például egy anyuka meg tudja ezt tanulni, hogy a gyerekén alkalmazza, annak akkor nem kell elmenni erre a 3 naposra, hanem gondolom nem. Elmegy hozzád, kezeled a gyereket, és közben figyeli. Azért gondolom a gyerekeknél ez megelőzés szempontjából elég fontos, nem?
Ez így van. Ugye a gyerekeknél attól függetlenül, hogy azt gondolnánk, hogy nekik nem lehetnek akár ízületi elmozdulások, de igenis sajnos vannak, ha abba gondolunk bele, hogy egy kisiskolás napi szinten több-több órát ül ugye az iskolapadban, és elfárad, mert gyenge a háta, cipeli haza a nehéz iskolatáskát. Tehát őt ugyanúgy éri egy gyerkőcöt az a fizikai terhelés, mint amikor minket mondjuk egy napi 8 órás ülő munka során. Tehát nekik is lehetnek ugyanúgy panaszaik, problémáik, akár az aktív sport hatására. Tehát, hogyha mondjuk rendszeresen sportol, és ugyanúgy elfáradnak az izmai, és ennek hatására kialakulhatnak bármilyen panaszai, de ha csak azt veszem figyelembe, hogy nagyon sok a gerincferdüléses gyerek, tehát, hogy mindenképp ugyanúgy a gyerekeknél ez beépíthető és alkalmazható. Itt a szülőt tanítjuk meg, illetve a gyereket is attól függően, hogy milyen életkorban van, mennyire tud együttműködni, a kezelésnek a tanulására és az alkalmazására, de nagyon jó azért, hogyha a szülő is be van vonva, hogy azért ez egy közös tímben történjen a terapeutával együtt.
És akkor a végére még említetted ezt a Braille masszázst, arról egy pár szót mondasz?
A Braille masszázs az egy nagyon finom, lágy kötőszöveti masszázs, Rudolf Braille nevéhez fűződik, aki igazából nem is erről a masszázsterápiáról volt neves, hanem ő a rákgyógyításban híresült el a természetgyógyászatban. Volt egy nagyon jó lébőgy kúrája, amit ma is alkalmaznak világszerte. De gyakorlatilag a Rudolf Braille nem is tudott már róla, hogy a Dorn terápiához vagy Dorn módszerhez kapcsolták később. Igazából a Dorn módszer oktatás elkezdése után később kapcsolták hozzá ezt a módszert, vagy ezt a masszázstechnikát, azért, mert a Braille masszázs ugyanúgy a gerincoszlop jobb és bal oldalán a csigolyákhoz közel kezeli egy nagyon finom lágy részlazítással, föllazítva az izület melletti lágy kötőszöveti, illetve izom lágy részeket. Tehát gyakorlatilag elő tudja készíteni mondjuk egy fájdalmas területet a Dorn kezelés előtt, vagy akár utána egy nagyon jó lazító technikaként kiegészítheti a Dorn módszernek a kezelését.
Ennyire futotta az időnkből. Timi, köszönöm szépen, hogy itt voltál
velünk. Én köszönöm a meghívást.
Frank Pálffy Tíme a Dorn instruktorral beszélgettünk a Dorn módszerről. Mondom a honlapot, ahol te megtalálható vagy. Ez a dornterapiatanfolyam.hu. Minden szó között egy gondolatjel, ugye ez a neve ennek. Tehát Dorn gondolatjel, terápia gondolatjel, tanfolyam.hu. De hogyha beírják a keresőbe a neved, akkor ez ki fog jönni. Ez az oldal, és ott lehet akár a terápiáról, akár a kezelésekről, vagy a tanfolyamokról tájékozódni. Jövő héten ismétlünk. A 2015. április 29-i műsort fogjuk megismételni Bakó Eszterrel. Beszélgettünk a grafológiáról, a grafológia terápiás hatásáról. Ma pedig a Dorn terápiával ismerkedtünk meg. Tartsanak velünk jövő héten is, és azután is várok szeretettel mindenkit. Mára megköszönöm a figyelmet, a teljesség igényével Aucsillát hallották.
He's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going.
He said he's going back. Said he's got